19. Felderítés. Megérkezett a vezető. Nicholas, Amos és Goodát választotta társul. Henry és Brisa ismét nyakukba vették a várost, hát ha megtudnak még valamit a foglyok sorsáról. Kallis jelentése aggasztotta a nagyherceget. Az őrök hiánya újabb érthetetlen dolognak tűnt. Túl sok rejtély merült fel ebben az ügyben, és ez nem tetszett neki. Egyetlen pozitív pontnak az a nyom tűnt, amely talán pantatianus kígyó papé lehetett, de Nicholast ez sem nyugtatta meg túlságosan. Annak sem örült, hogy Kallis vissza akar menni, de egyetlen jó okot sem talált, amiért ezt megtilthatna. Anthony Praival, Vajával és a többiekkel együtt a kocsmába maradt, hát ha hall valami hasznos helyi pletykát. Prait és Vaját jól megfizették, hogy maradjanak, mert Nicholas még mindig nem árult el mindent a helyi zsoldosoknak az útjukkal kapcsolatban. Mindössze néhány dolgot mesélt el, hogy nagyjából kielégítse a kíváncsiságukat. Prai biztosra vette, hogy legalább 5-6 ügynökül az ivóban, aki a konkurens csapatoknak, a titokzatos fekete rózsáknak vagy a klánoknak kémkedik, és diszkrét kérdéseket tesz fel a mulatozóknak. A nagyherceg és két társa elhagyta a fogadót, a gyalogút majdnem 1 órát vett igénybe, és közben alkalmuk nyílt alaposabban megszemlélni a várost. A bazár és az azt körülvevő kereskedő negyed, illetve kikötő, egyszerű közterület volt, ahol bárki szabadon járhatott. A békét a hadúr magánhadserege tartotta fenn. A feketébe öltözött katonák párosával sétáltak fel alá, de olykor egy-egy nagyobb, 10-12 fős szakasz is átmasírozott a tömegen. Amint azonban kiértek az üzleti negyedből, mintha háborús övezetbe csöppentek volna. Az utcák végén barikádokat emeltek, arra kényszerítve a szekereket és lovasokat, hogy lelassítva kerüljék meg őket, így nem lehetett lovasrohamot vezényelni. A férfiak csoportosan mászkáltak. Asszonyokat sehol sem lehetett fegyveres kíséret nélkül látni. Amellettük elhaladók gyakorta átmentek az út túloldalára, nem bízva abban, hogy Nicholasék ártalmatlanok. A nagyherceg észrevette, hogy minden járókelő visel valamilyen címert. A többségük ruháján állatfej díszelgett, alig hanem ezek voltak azok a klán jelvények, amelyekről Baka és Prai beszélt. A többiek azon zsoldos csapatok címereit hordták, amelynek hűséget esküdtek. Nicholas már gondolkodott azon, nem kellene valamilyen címert készítetni az embereinek, de remélte, hogy mire ez szükségessé válna, már rég távoznak a városból és úttal lesznek hazafelé. Így is az az érzése volt, hogy túl sokáig maradtak. Amikor megközelítették vendéglátójuk otthonát, az oroszlán klán örökletes központját, újabb példáját látták annak, milyen is a városi élet. A terület fegyveres táborra emlékeztetett, és már jóval a ház előtt minden sarkon őrök álltak. Maga a ház 3-szintes volt, a 3. tetejére pedig megfigyelő teraszt építettek. Odafönn íjászokat láttak, és a külső fal is több mint 2 méter magas volt.
Kész erőd,
jegyezte meg Amos, amikor beléptek a kapun. A külső és a belső fal közötti üres terület láthatólag a sarkon túl is folytatódott. A belső fal 3,5 méter magasra emelkedett, a 2 fal közötti távolság pedig 10 méter volt. A vezető megszólalt.
200 évvel ezelőtt a Patkány klán és szövetségeseik magába a házba is betörtek. Az akkori klánfőnök szégyenében száműzetésbe vonult, az utódja pedig felépítette ezt a 2-s falat, hogy soha többé ne történhessen ilyesmi.
Baszlav Nakoyan néhány harcos a társaságában várta őket a bejáratnál. Nicholas most örült igazán, amiért korábban találkoztak a jeshandikkal, mert világosan látszott a 2 nép hasonlósága. A városlakó klánok tagjai hiába öltöztek finom sejem köntösbe és fürödtek illatos vízben, még mindig ragaszkodtak ősi viseletükhöz és fegyvereikhez. A tetőn örködők valamennyien rövid lovassági íjat használtak, egyetlen nyílpuska vagy hosszú íj sem látszott. A férfiak ugyanolyan harcosi konyba tűzték hajukat, mint Mikola a sátrában, és a többségük hosszú lelógó bajuszt vagy rövidre vágott szakállat viselt. Vaszlav egy hatalmas szobába vezette őket, amely leginkább ebédlőnek vagy tanásteremnek látszott. A közepén hosszú vacsorához terített asztal terpeszkedett, körülötte pedig szolgák várakoztak. Vaszlav intett Nicholasnak és a vendégeknek, hogy üljenek le. Az idős férfi bemutatta egyetlen túlélő fiát, Hátoniszt és 2 lányát. Az idősebbik, Ingia, a tereség utolsó hónapjában járhatott, és egy férfi, nyilván a férje, kezét szorongatta. A kisebbik lány, Tashi, úgy 15 éves lehetett. Elpirult és lesütötte a szempiláit. Ezután Vaszlev bemutatta Regint, Ingi a férjét is. Miután a nagyhercegék és a többi vendég is mindannyian helyet foglaltak, felszolgálták az ételeket. Mindenből csak keveset hoztak, ezért Nikolas feltételezte, hogy itt az a szokás, hogy mindegyiket végig kóstolják. A vacsorázók jobb keze felől sorakozó serlegekbe is különféle borokat töltöttek, a különböző ételekhez különböző italt dukált. Nagyherceg udvariasan várta, hogy házigazdája társalgásba kezdjen. Az idős férfi vacsora első szakaszában meg sem szólalt. Végül Regin kérdezett először.
Mezőről érkeztetek, kapitány?
Meglehetősen, balintott Nikolas. Gyanítom, hogy a népemből én járok először ebben a városban.
Nyugathonból jöttek? Kíváncsiskodott Ingia.
Novindus kontinense durván három részre oszlott. Keleton, ahová megérkeztek, két nagyobb területet tartalmazott, a tűzföldet, így hívták a sivatagot, és a nagy sztyeppét, a Jeshandik otthonát. De ide tartozott a Kígyó folyó városa is. Folyamhon alkotta a földrész szívét, ez volt Novindus legsűrűbben lakott térsége. A Vedra a Sotu hegységben eredt, és délnyugati irányban végigfolyt a gazdag mezőgazdasági övezeten. A folyótól nyugatra terült el a Jamsíkság, ez a viszonylag barátságtalan füves alföld, amelyet még a Jeshandiknál is primitívebb nomádok laktak. Ezen túl magasodott a Ratungári hegység, az istenek csarnoka, Gigászi vonulata, amelyet délről a tenger, északról pedig Irabek erdeje határolt. Ez utóbbi Ratungári és a Sotu hegység között húzódott. Ezen az északdéli hegyekkel és erdővel lezárt területen túl feküdt nyugathon. Kelethon átlagos polgárai nemigen tudtak semmit arról a vidékről és lakóiról. Még ennél is kevésbé ismerték Pajcskamaka sziget királyságát, amely 500 mérföldnyire a szárazföldtől terült el. Csak maroknyi vakmerő kereskedő látogatott el valaha is azokba a városokba.
Mikor érkezik a baba?
Kérdezte Guda, hogy megszabadítsa Nikolászt a válaszadástól. Hamarosan, mosolyodott el Ingia. Amikor eltakarították az első fogásnak szánt ételek romjait, a nagyherceg nem bírta tovább szótlanul.
Vaszláv, tegnap éjjel azt mondtad, meg kell tanulnom még néhány dolgot a helyi történelemről.
Az öreg bólintott, majd felszűrcsölte az utolsó kagyló darabkát és letette a héját a tálcára, hogy a szolga elvihesse.
Igen, mondta végül. Sokat tudsz a város történetéről?
Nikolas felvázolta, amit eddig hallott, mire az idős férfi bólintott.
Miután megszabadultunk a királyoktól, a főnökök tanácsa évszázadokig jól uralkodott, és a város békében élt. Számos ősöreg gyűlölködést megoldottak, és elszaporodtak a klánok közötti házasságok, így az idő múlásával egyre inkább egyetlen néppé váltunk.
Egy pillanatra elhallgatott, hogy összeszedje a gondolatait.
Rendkívül hagyománytisztelő emberek vagyunk. Saját nyelvünkön Pasbandinak hívnak bennünket, ami azt jelenti becsületes nép.
Ezek szerint a Jeshandik rokonai vagytok,
jegyezte meg Émosz.
Az annyit jelent szabad nép. Mi azonban egyszerűen a Sandi vagyunk. A nép. A régi szokások azonban sokáig megmaradtak. Továbbra is minden másnál fontosabb a számunkra, hogy jó vadászok és harcosok legyünk. Elismert kereskedő vagyok, akinek a hajói és karavánjai egész évben járják a vidéket. Kétszer jártam nyugathonban, egyszer még Pajcskamaka királyságába is eljutottam, azon kívül a Vedra minden városába. Gazdagságomnak azonban semmi jelentősége a klán szempontjából. Jó szemem és íjász tehetségem, nyomkövető és lovagló tudásom, valamint kardom ereje révén érdemeltem ki a vezérséget.
Fia, lányai és veje büszkén néztek az öregre.
De hiába első valaki a kardvívásban, az íjászatban vagy a lovaglásban, ettől még nem lesz bölcs uralkodó,
folytatta Vaszlav.
Az évek során számos főnök művelt ostobaságokat büszkeségből vagy becsületbeli ügyre hivatkozva, és gyakorta a klánjuk szenvedte meg ügyetlenségüket. Ugyan a tanács uralkodott a városban, de egy-egy klánon belül a főnök szava döntött. Aztán közel 30 évvel ezelőtt szörnyű dolgok kezdődtek,
ingatta a fejét. Miféle szörnyű dolgok? Kérdezte Nikolas.
A rivalizálás gyűlölködésé fajult. Vérontás és nyílt háború dúlta a klánokat. 14 Pashandi törzs van, Nikolas. A küzdelem csúcsán 6 klán, a medve, a farkas, a holló, az oroszlán, a tigris és a kutya. Csatázni kényszerült 5 másikkal. A sakállal, a lóval, a bikával, a patkánnyal és a sassal. A jávor szarvasok, a bivajok és a borzok megpróbáltak kívül maradni a harcon, de végül ők is belebonyolódtak. Tehát a közelem csúcsán felbukkant egy Valgassa nevezetű zsoldos kapitány, aki csapatával elfoglalta a tanácsépületét. Kijelentette, hogy ő a semmelyik klánba nem tartozó városlakók szószolója, és hogy a bazárt, illetve a kikötőt a védelme alá vonja. Minden olyan klántagot kivégeztetett, aki fegyveresen behatolt az említett területekre. A klánok is ilyen egyesültek ellene, de mielőtt összehangolt támadásba kezdhettünk volna, békért könyörgő követeket küldött hozzánk. Találkoztunk vele, és ő meggyőzött nem csak engem, hanem a többi főnököt is, hogy szüntessük be a háborút. Ekkor vette fel a hadúr címet. Azóta is békéltetőként és döntő bíróként működik a klánok között, habár az évek során számos megoldatlan ügy halmozódott fel, és a gyűlölködés sem hagyott alább.
Az az érzésem, hogy ő lett a város abszolút ura, mondta Nikolász.
Így van. De akkoriban az ő javaslata is sokkal jobbnak tűnt, mint a folyamatos háborúskodás. Amikor azonban a városban helyreállt a béke, megerősödött a hatalma. Először csak városi őrségé alakította a zsoldosait, akik a bazárban és a kikötőben őrjáratoztak, majd tevékenységüket a kereskedő negyedre is kiterjesztették. A legközelebb már állandó hadsereget létesített, a legrégebbi és leghűségesebb katonáit pedig ő fényessége személyes testőrséggé szervezte. Aztán kibővítette a régi királyi palotát, és kinevezte saját székhelyének. Ekkor jelent meg Dahakon, mondta Vaszláv undorral ejtve a nevét. Ez a fekete szívű gyilkos vadállata felelős azért, hogy a város hercegséggé vált, amelynek Valgassa a hercege. Ő teremtette a vörös gyilkosokat, ezeket a fanatikusokat, akiket darabokra kell szaggatni, különben nem hagyják abba a harcot, ha egyszer elszabadultak. Mikor történt mindez? Kérdezte Émosz. A bajok 27 évvel ezelőtt kezdődtek, a hadúr pedig 24 esztendeje vált egyeduralkodóvá.
Nikolász az admirálisra nézett, aki bolintott. És mi a helyzet ezzel a rajtaütéssel, amelyikbe belebotlottunk? Érdeklődött a nagyherceg. Vaszláva veje felé biccentett.
Néhány fiatal harcos úgy akarja aláaknázni a hadúr hatalmát, hogy tönkreteszi a kapcsolatait az északi kereskedő szövetségekkel, felelte Regin. A főnökök engedélye nélkül láttak munkához.
Ostobaság volt, sóhajtott fel az öreg. Bármennyire is bátorságra vallott. Egy ilyen akció alig több darás csípésnél Valgassa számára.
Azt hiszem, közösek az érdekeink, jelentette ki Nikolász. Mint azt már említettem, szerintünk a hadúr vagy valamelyik magasrangú tisztviselője felelős a fiait haláláért. A nagyherceg ismét elismételte az előző este felvázolt történetet a támadásról, a vörös gyilkos sisakjáról és a hadúr magánhadseregének érkezéséről, csak most sokkal részletesebben. Atonis tette fel az első kérdést. Csak egy apró részlet. Mit kerestetek ott? Nikolász Gudára pillantott, aki vállat vont, és Émoszra, aki visszaintett, hogy folytassa.
Meg kell esküdniük, hogy amit most hallanak, nem hagyja el a szobafalait, mondta a fiatalember.
Vaszláv ünnepélyesen bolintott. Én Krondor nagyhercegének a fia vagyok, mondta Nikolász.
Apa említette, hogy az édesapád valami városuralkodója, nézett rá Hatonis. Még soha nem hallottam Krondorról, talán Nyugathonban van, ahogy a nővérem kérdezte?
Nem, felelte Nikolász. Aztán a következő egy órában mesélt nekik a sziget királyságról, a nagy Kes birodalomról, az óceánon átvezető útjukról, és a rajtaütésekről. Mire befejezte, a vacsora véget ért. Konyakjuk és az édesített kávéjuk mellett üldögéltek.
De fogok hazugnak nevezni egy vendéget az otthonomban, Nikolász, de bevallom, nem igen hiszem a történetedet.
Szólalt meg Vaszláv.
Elég, ha elképzelhető, hogy a mesén kívül léteznek ilyen birodalmak, amelyekről beszéltél. Messzire kiterjedő királyságokkal és 10 000-ben mérhető hadseregekkel. De a való életben ezt hihetetlennek tartom. A múltban is hallottunk leendő hódítókról, és a jelenben is megvan a magunk baja. Ranada pap királya megpróbálja elfoglalni a folyó mentén fekvő többi várost. A hadúr már is szövetkezett maharta rádzsájával, hogy letörjék a szarvát. Nem, az ilyen embereket mindig megállítják.
Nem mindig, cáfolta meg Nikolas. Az őseim is ilyen hódítók voltak, bár a történelmünkben ma már hősöknek számítanak. Majd Amosra nézve hozzátette. Csak hogy mi írtuk a történelmet. Az admirális elvigyorodott.
Nikolas az igazat mondja. Egyszerű hajóra is látogass el hozzánk, Vaszlav. Különösnek fogod találni, ebben biztos vagyok, de tényleg ez az igazság?
Most Reginen volt a kérdezés sora. Nos jó, de ugyan mi oka lehet egy ilyen titokzatos hatalomnak, hogy a mérhetetlen óceánon, amit mi kék tengernek hívunk, keresztül háborúzzon mindössze zsákmányért és rabszolgákért, amikor idehaza is elég zsíros falatot találhatna. Nikolas Vaszlav felé fordult. Azt mesélted, 14 törzs van, és sorban meg is nevezted őket. Nem volt valaha egy 15. A főnök elkomorodott. Intett a szolgáknak, hogy távozzanak, aztán körbehordozta tekintetét a többi vendégen és a lányain.
Kérlek, ti is távozzatok.
Tasi már éppen tiltakozni akart, az apja azonban szinte harsogva belé folytotta a szót.
Eredj!
Amikor kiürült a szoba, és csak Nikolaszék, Vaszlav, a fia és a veje maradtak, az öreg ismét megszólalt.
Hátanisz, az utolsó élő fiú rökösöm, és Regin lesz a következő klánfőnök, ha én meghalok. A többiek azonban nem tudhatnak erről. Tehát hol is tartottál, Nikolas?
A nagyherceg előkereste erszényéből a talizmánt, és odaadta Vaszlavnak.
Kígyók, visszatértek, mondta még komorabban az idős férfi.
A kígyók, apám, csodálkozott Hatonis, de Regin is zavarodottnak látszott. Vaszlav letette a talizmánt.
Gyermekkoromban, atyám, aki akkoriban a főnök volt, mesélt nekem a kígyókláról.
Egy darabig hallgatott, de aztán folytatta.
Valaha 20 klán volt. A rozsomák, a sárkány és a vidra klán egyszerűen kihalt. A másik kettő, a sólyom és a vaddisznó pedig visszáj okozta háborúk következtében pusztult el. A dédapám idejében a kígyók, akár csak mi többiek, még itt éltek a városban. Aztán árulás történt. Oly mélységes becstelenség, hogy mindenkinek megtiltották, hogy beszéljen róla. A kígyókra vadászni kezdtek, és úgy hitték, az utolsó szálig legyilkolták őket. Tudjátok, mit jelent az, hogy az utolsó szálig?
Halkította le a hangját.
Minden férfinak, asszonynak és gyermeknek, akinek kígyó vér csörgedezett az ereiben, a nyomába eredtek, és kardérre hányták őket. Nem számított, hogy az illető milyen fiatal vagy ártatlan. Fívérek megölték a saját nővéreiket, akik kígyókhoz mentek feleségül.
Az öreg összeszedte gondolatait.
Ti idegenek vagytok itt, ezért sok mindent nem érthettek a klánokkal kapcsolatban. Mi egyek vagyunk a totemjeinkkel. A mágia használóink fel tudják venni az alakjukat, és ismerik a bölcsességüket. Beszélünk hozzájuk, és látomások alakjában ők vezetik ifjainkat küldetésükön. A kígyó klánnal, amely valaha a legnépesebbek közé tartozott, történt valami. Látomásaik sötétségbe és gonoszságba vezették őket, míg végül saját fajtájuk is elfordult tőlük.
Nézd meg ezt, vette elő Nikolas a gyűrűt. Ezt egy mordel ujjáról húzták le. A mordellek az általatok hosszú életűeknek nevezett néprokonai. A nagybátyám otthon a közelében. Vaszlav hosszú ideig bámulta Nikolaszt, aztán megkérdezte.
Mit titkolsz előlem?
Van valami, amit akkor sem mondhatnék el, ha az életem múlna rajta, felelte a nagyherceg. Esküdtettem csak úgy, mint minden rokonom. De oka van annak, hogy találkoztunk, mi, akik átkeltünk a tengeren, és ti itt. Közös az ellenség, és biztos vagyok benne, hogy ők állnak a cselszövény hátterében. Kik? A Hadur és Dahakon? Kérdezte Hatonis. Talán, de akkor mögöttük is áll valaki. Válaszolta Nikolas. Mit tudtok a pantatianus kígyópapokról?
Lehetetlen,
vágta rá Vaszlav.
Azok csak a legendákban élnek. Egy titokzatos vidéken Pantatiában laknak, ami valahol nyugaton terül el. Ezek a két lábon járó és embermódra beszélő kígyók. Ilyen lények csak a mesében léteznek. Velük riogatják az anyák engedetlen gyermekeiket.
Nem csak legendák, tiltakozott Émosz. Vaszláv az idős hajós kapitányra nézett.
Jó, magam is láttam egyet, mondta az.
Majd röviden mesélt nekik Ármengár ostromáról, amikor Murmandamus a királyság ellen masírozott.
Már megint kísértes be sem, hogy hazugnak nevezzem házam egyik vendégét,
jegyezte meg a klánfőnök. Émosz bosszusan elvigyorodott.
Állj ellen a kísértésnek, barátom! Én közismert vagyok arról, hogy nem megyek a szomszédba egy-egy jó meséért. De megesküszöm, amit most mondtam, az igaz. És senki sem élte túl, hogy hídszegőnek nevezett.
Most Nikolas szólalt meg. Nem ismerem a szokásaitokat, amint azt korábban megjegyezted. De nem lehetséges, hogy valamikor régen ez a totemekkel való egység sebezhetővé tette a kígyóklánt a pantatiánusok befolyásával szemben?
Ebbe már senki sem él, aki tudná, miféle szörnyűség miatt írtották ki a kígyóklánt, Nikolas. A sötét titok meghalt azokkal a törzs főkkel egyetemben, akik elrendelték a pusztítást.
De bármi is volt az a titok, elképzelhető, hogy lehetett valami köze a pantatiánusokhoz, igaz? Erősködött a nagyherceg. Az öreg ember megrendültnek látszott.
De ha a kígyó emberek jelentik a baj gyökerét, hogyan állhatnánk ellen? Hiszen ők csak fantomok, és egyetlen élő ember sem találkozott velük. Talán lovagoljunk ki a szélrózsa minden irányába, és kezdjük el keresni őket. Azért van remény,
szólt közbe Émosz. Micsoda? Kérdezte Regin.
Hogy én már meghalni is láttam Pantatiánust.
Ők is halandók, magyarázta Nikolas. Még nem tudom, mit terveznek. Csak az biztos, hogy meg akarom találni a szülőföldemről elraboltakat, és hazajutatni őket. De ha ez sikerül, azt hiszem, ez az egyszerű tett is meghiúsítaná a kígyó emberek terveinek egy részét, és utána merednének.
És mit kívánsz az oroszlán klántól?
Kérdezte Vaszláv. Pillanatnyilag békét, felelt a nagyherceg. De örömmel látnám, ha bosszút állhatnátok azokon, akik a fiaid haláláért felelősek. Ez nyilvánvalóan egybevág az én céljaimmal is. És lehet, hogy még szükségem lesz a segítségetekre.
Ha tudunk, segítünk,
jelentette ki az idős férfi.
Amikor hivatalába lép, minden főnöknek számos esküt kell tennie. Ezek között van egy, amelyet mindig kiemelnek, és amelynél csak az fontosabb, hogy halálunkig védelmezzük a klánunkat. Az eskü szövege pedig azt mondja, hogy minden fellelhető kígyót elpusztítunk. Persze, ez csak a szertartás része, és szerintem nemzedékek óta egyetlen főnök sem gondolta, hogy egyszer be kell tartania.
Egy darabig a kígyó talizmánt nézegette.
Egészen mostanáig.
Kalisz egy sövény mögött guggolt, ezt akarta el a nagyházban tartózkodók elől. Már számos más épületet felderített. Talált egy fegyvertárat, egy raktárkomplexumot, egy konyhaházat és egy szolgaszállás, de mindet elhagyatottan. Több jel mutatott arra, hogy ezeket az épületeket nemrég még használták. Most egy másik konyhában főztek, mégpedig igencsak nagy mennyiséget, és ez zavarba ejtette a féltündét, mivel a főépület nagy része sötétbe borult. Csak egy szárnyában laktak, legalábbis az ablakban világító fények erre utaltak. Kalisz követett két feketébe öltözött vörös turbános férfit, akik vödrökben forró ragut cipeltek a konyháról. A nagyházba tartottak, és ott ugyanolyan ruházatú, de kardot és íjat viselő őrök bocsátották be őket a kétszárnyú ajtón. A féltünde rejtek helyéről megszemlélte a falakat. Az épületnek nem volt ablaka. Leginkább egy óriási raktárra emlékeztetett. Körülnézett, nem ólálkodik-e valaki a közelben, aztán odarohant a ház falához. Hatalmas szökkenéssel a tető gerincén termett. És kis ilyen lezuhant a túloldalon. Az épület tulajdonképpen nem volt más, mint egy négyszög alakú, nyitott udvart körül ölelő folyosó. A keskeny, csúcsos tető összességében legfeljebb, ha 5 méter széles lehetett, vörös cserepek óvták az épület raktárként használt részét. Lekuporodva a fél homályba kémlelt, több mint emberi szeme tökéletes tisztasággal vetítette elé az udvaron észlelteket. Mivel tündék nevelték, mindig elfojtotta érzéseit, bármennyire is megrázta, amit látott. Most mégis olyan erővel szorította az íját, hogy elfehérettek az új percei. Több mint 100 nehéz fa pricsekhez bilincselt rab feküdt odalen. Tavasz lévén éjszakánként még meglehetősen hideg volt. A foglyok állapotából látszott, hogy eddig is szabad ég alatt tartották őket. Nyúzottnak és soványnak tűntek, és nem egy közülük nyilvánvalóan beteg volt. Az üres pricsek számából ítélve a távoli partokról elhurcoltaknak legalább a fele meghalt. De Kaliszt nem az ő állapotuk rázta meg annyira, hanem a rabok között járkáló lények látványa. Groteszk emberutánzatoknak tűntek. Ahogy ott lépkedtek, szélesen gesztikuláltak, és némelyikük az ajkát is mozgatta, mintha beszélne. A kiadott hangok azonban különösek voltak, leginkább érthetetlen szótagok. A két férfi, aki a ragút hozta, végigment az udvaron, és adott egy tányérnyit minden fogolynak. Kalisz lassan körbe óvakodott a ház tetején, egyrészt, hogy minél többet megtudjon a környezetről, másrészt pedig, hogy hát ha megpillantja Margaretet vagy Abigailt. A szöktetés nehéz feladat lesz. Bárcsak néhányan őrizték a rabokat, a birtokon rengeteg helyen útjukat állhatják. Ráadásul a többség járni is alig tudott, nemhogy szaladni. A féltünde teljesen megkerült az épületet, és minden részletet az emlékezetébe vésett. Egy ideig tanulmányozott két lényt is, akik a foglyok mellett kuporogtak. Az egyik teremtmény szinte simogatóan húzta végig kezét egy férfi haján, aki megpróbált elhúzódni tőle. Ekkor ébredt rá Kalisz, a lény hasonlított a fogolyra. A féltünde ismét körülnézett, és most már tisztán látta, hogy minden pricshez bilincselt rab közelében moccorgott egy lény, aki kezdett hasonlítani az illető férfira vagy nőre. Kalisz még egyszer körbe ment, és alaposan felmérte a bentieket, hogy megbizonyosodjon róla, nem tévedett. Amikor ahhoz a ponthoz ért, ahol felugrott, leszökkent a tetőről, és gyorsan a sövény mögötti rejtek helyére sietett. A két krájdi nemes kisasszonynak nyomát sem látta. Kaliszt kétség gyötörte, mit kellene tennie? Vajon azonnal térjen vissza Markushoz és tájékoztassa a foglyokról, vagy folytassa a kutatást? Az óvatosság kerekedett felül. Egyébként amúgy sem volt türelmetlen természetű. Visszaindult a külső fal a Markushoz vezető út felé. Akkor elragadottan figyelt. Már csak nem fél napja leste a széken ülő embert, és bár a férfi meg sem moccant, azért Nakort elbűvölt a dolog. Mióta beszökött a palotába, az apró termető Isselani háborítatlanul barangolt a termekben és folyosókon. Odaben, a bejárat melletti előcsarnoktól eltekintve, nem volt őrség, a néhány szolgát pedig könnyedén elkerülte. A szobák többségét nem használták, és a padlót borító por vastagságából ítélve nem is takarították. Akkor könnyedén be tudott súrani a konyhába, hogy elvigye, amit akart, azon kívül bármikor ott voltak az almái, bár kicsit hiányoztak neki a régi narancsok. Már úgy hozzájuk szokott. Puha ágyban aludt, sőt, meg is fürdött, és új köntöst vett föl, amelyet egy nála nem sokkal magasabb személy számára készítettek. Szinte ragyogott, térdig és könyökig érő levendula szín köntösében, amelyet aranyjal átszött, sötét lila övvel fogott össze. Fontolgatta, hogy ezentúl ne hívja el magát lila lovasnak, de úgy döntött, ebből a névből valahogy hiányzik a méltóság. Majd ha visszatér a királyságba, szerez magának egy kék köntöst, már ha lesz rá ideje. Aznap kora reggel meglátta a gyönyörű, sötét hajú Lady Clovist, és úgy döntött, követi. A hölgy lesietett a palota mélyébe, egy talajszint alatti csarnokba. Ott találkozott a hadúrral, akivel beszélt néhány szót. Nakor a rejtek helyén sajnos túl messze volt ahhoz, hogy akár kihallgathassa őket, akár leolvassa a szájukról, mit mondanak. Ez utóbbi trükköt gyakran nagyon hasznosnak találta. Amikor azonban a hadúr távozott, az Isalani úgy döntött, továbbra is a nőt követi. Valamiért bosszantóan ismerősnek találta. A hölgy elindult egy hosszú alagúton, és Nakor kénytelen volt jócskán lemaradni, ha észrevétlenül akarta nyomába szegődni. Az Isalani csak nem fél órája haladt, mire az alagút végére ért, ahol ajtó zárta el az útját. Az ár kinyitása nem sok időt vett igénybe. Az ajtó mögött lefelé vezető lépcső húzódott. Akkor gondolkodás nélkül elindult rajta, miután becsukta maga mögött az ajtót. Egy teljesen sötét alagútba érkezett. Az Isalani megtorpant. Nem félt a sötétségtől, viszont semmit sem látott, és a hallása sem volt különösebben jó. Azt viszont nem merte megkockáztatni, hogy valami fénytrükköt alkalmazzon, mert a végén még varázslónak néznék, és nem akarta dahakon vacsorájaként végezni, már ha tényleg ez volt a gyakorlat. Na akkor ugyanis kezdett kételkedni a dologban. Viszont jó mese volt, de a férfi vele született kíváncsisága ellenére sem akarta a saját bőrén kitapasztalni, vajon igaz-e a történet. A zsákjába nyúlva megkeresett benne egy másik ráncot, amely nem az asuntai gyümölcsraktárba vezetett. Válig elmerült a hasadékban, és körbe tapogatózott az asztalon, amelyet azelőtt készített elő, hogy majdnem 2 évvel ezelőtt elindult Guda felkutatására. Egy csomó hasznos holmit cipelt fel a Landret melletti hegyekbe, nem messze Csillagdoktól, aztán köveket görgetett a barlang szája elő, ahogy valaki véletlenül rábokkanjon. Ezután nagyon óvatosan létrehozott egy lyukat abban a valamiben, amit ő anyagnak nevezett, mégpedig pontosan a megfelelő távolságban és magasságban az asztaltól, hogy rajta keresztül mindent elérjen, ha belenyúl a zsákjába. Megtalálta a tárgyat, amit keresett. Ügyetlenül előhúzott egy lámpát, visszahajtotta a ráncot és néhány pillanatig összpontosított. Szemét behunyva vizsgálgatta a körülötte futó láthatatlan erővonalakat. Az anyag szövetében semmiféle hirtelen változás nem jelzett mágikus riadót. Akkor vállat vont, és belevigyorgott a sötétbe. A mágus hírhedett riadó varázslata ezek szerint csak egy újabb hazugság. Már így is sok hazugságra bukkant a palotában való kutakodás közben, és biztos volt benne, hogy még többre lel majd, mielőtt ez a kirándulás véget ér. Tarsójából kovát és acélt vett elő, és gyorsan meggyújtotta a lámpást. Most, hogy már látott, megvizsgálta környezetét. Az alagút enyhén lejtett, és a vége sötétségbe vezetett. Akkor addig ment a folyosón, amíg az vízszintessé nem vált. Akkor megállt, mert észrevette, hogy a falakat zöld moha fedi, és itt-ott tócsába gyűlik a víz a lába alatt. Beunta a szemét, és megpróbálta kitalálni, mekkora utat tett meg, amióta elhagyta a palotát. Úgy tippelt, a folyó alatt járhat. Magában mosolygott, amikor rájött, hová vezethet az alagút. Mivel tetszett neki az úti cél, tovább sietett. Újabb 1/2 óra múlva egy felfelé vezető létrához ért. Az alagút oldalába vasfokokat kalapáltak, amelyek egy kürtőben tűntek el odafönn. Mivel nem sietett, elfújta a lámpást és felkapaszkodott a fokokon. Amikor a létre tetejére ért, jól beverte a fejét valami keménybe. A fején nőtt púpot dörzsölgetve halkan káromkodott, aztán körbe tapogatozott a sötétben. Egy reteszt talált. Amikor elhúzta, fémes kattanást hallott, tehát sikerült kinyitnia az árnyelvét. Benyomta a csapóajtót, és az kelletlenül bár, de engedett. A sötétség után csak nem megvakította a fény. Óvatosan kikukucskált, és látta, hogy a kiégett tanya melletti fedett kútban van. Megörült a felfedezésnek, de visszaengedte a csapóajtót, és lement a létrán. A reteszt nem zárta vissza, hát a sietősen kell távoznia. Amikor ismét az alagútban állt, megint meggyújtotta a lámpást, és folytatta az utat. Kicsivel később felfelé vezető lépcsőkhöz érkezett, annak a végén pedig újabb zárt ajtó várta. Vigyázva kinyitotta a zárat és bekukucskált, mivel nem látott mozgást, besietett, és bezárta maga mögött az ajtót. Eloltotta a lámpát, mivel fáklyák égtek a falakra szerelt tartókban. A lámpást gondosan visszatette a zsákjába, és elindult a pincében. Szinte biztos volt benne, hogy Dahakon birtokán van, amely a palotával szemközt a folyó túloldalán terült el. A titkos alagutak és rejtett folyosok mindig is vonzották Nakort, ezért kellemesnek ítélte az aznapi felderítést. Ezen kívül izgatta a képzeletét az a gyönyörű nő, aki nem egészen annak látszott, mint aki valójában volt. Egész délelőtt a birtokon bóklászott a nő után kutatva, de csak fekete nadrágot, tunikát és vörös turbánt viselő néma szolgákat látott. Déltájban ételt szimatolt. Meg is találta a konyhát a főépület mögött egy kisebb házban. 3 férfit látott, akik épp távoztak, 2 közülük egy nagy kondérnyi forró ételt cipeltek. Lehajolva beosont a konyhába. Odaben 2 szakács szorgoskodott, az Isalani lopott magának egy meleg cipót, aztán kisurrant. Amikor befordult a sarkon, majdnem neki ment 2 fekete ruhás férfinak, de szerencséje volt, mert hátaláltak. Gyorsan visszasietett az ellenkező irányba, és néhány percre elbújt egy alacsony sövény mögött. A kenyeret majszolva úgy döntött, hogy mielőtt tovább csatangolna idekin, körülnéz a főépületben. Miközben feltápászkodott, valami furcsát vett észre a fűben. Még közelebb hajolva egy lábnyomot látott, amely szinte felismerhetetlenné vált, mert a fűszálak már majdnem teljesen felegyenesedtek. Nakornak nagyon tetszett, hogy az illető, aki a nyomot hagyta, úgy lépdelt, hogy nem bolygatta meg a talajt a pázsit alatt, és a fűszálak közül is csak néhány tört le. Elvigyorodott, mert tudta, ilyesmire ember nem képes. Kalisz járt itt az előző éjszaka. Az is eleni megörült, mert most már kevésbé aggasztotta, hogy vissza kellene mennie és tájékoztatnia Nikolászt arról, amit talált. Mindazonáltal nem is igazán tudta, hogy valójában mire bukkant, ezért jobbnak látta, ha tovább vizsgálódik és megbizonyosodik a dologról, mielőtt visszatérne a fogadóba. A főépület belsejében szobák sorára lelt. Odaben számos jelét látta annak, hogy legalábbis részben mégiscsak igazak a híresztelések, amelyek Dahákorról szólnak. Rengeteg szerencsétlen maradványai lógtak a falakra erősített kampókról vagy a földbe ásott karókon, néhány testrész pedig polcokra rakva sorakozott. Egy férfi a mellén előbukkanó kampon függött, de egyetlen centiméternyi bőr sem maradt a testén. Egy hatalmas emberméretű asztalt barnás foltok borítottak, amely csak megszáradt vér lehetett. Az egész szoba vegyszerektől, fűszerektől és enyészettől bűzdött. Egy másik teremben Nakor könyvtárat talált, nagyot dobbant a szíve. Ennyi könyv, amit még nem olvasott. Odalépett a legközelebbi polchoz és elolvasgatta a címeket. Némelyiket hírből ismerte, a többségükről azonban még nem is hallott. A legtöbb mű nyelvén folyékonyan olvasott, de azért olyan is akadt, amely idegen volt számára. Már éppen nyúlt volna egy könyvért, amikor az óvatosság megállt parancsolt neki. Felemelte a fejét, félig lehúnyta a szemét, és úgy, hogy csak a fényt lássa, pilláin átmerett a polcokra. Fogalma sem volt, mitől működik ez a trükk, de már rég rájött, hogy így módon látja bizonyos trükkök jeleit, amelyeket mások mágiának hívnak. Egy pillanattal később észlelt is valami halvány kékes ragyogást.
A csapda! Suttogta. Nem szép dolog.
Hátat fordított a könyveknek, és átsétált egy másik szobába. Amint kinyitotta az ajtót, mindjárt a torkában kezdett dobogni a szíve, mert egy karosszékben ülő férfival nézett farkas szemet. Dahakon volt az. A férfi azonban meg sem rezdült. Akkor becsusszant az ajtón, és becsukta maga mögött. Látta, hogy a varázsló teste mozdulatlan, tekintete pedig a semmibe réved. Az Ishalani odasétált hozzá, és lehajolva a szemébe nézett. Akkor biztos volt benne, hogy él, és valamit csinál, de rá valamiért ügyet sem vetett. Ekkor Nakor meglátta a másik Dahakont, és elvigyorodott. Oda sietett a fal mellett mozdulatlanul álló alakhoz, és közelebbről is megszemlélte. Az a valami bűzött a fűszerektől és a parfümárusoktól vásárolt olcsó pacsulik tömegétől. Az Ishalani megérintette a kezét, nyilvánvalóan halott volt. Nakor a szemébe nézett, és átgondolta, mit látott az előző két helyiségben. Most már tudta, hová tűnt annak a szerencsétlen halottnak a bőre. A valódi Dahakon mögötti íróasztal tele volt tekercsekkel és más izgalmas dolgokkal, ezért Nakor leült mellé, és nekiállt átkutatni. Teltek múltak az órák, és ez alatt az Ishalani minden érdekeset megvizsgált a szobában. Az íróasztalban kristálylencsére bukkant, amelyen keresztül nézve látszott a különféle trükkök energiája. A könyvek körülötti kék nimbusz szinte harsogott, pedig innen a másik szobából nyitott ajtó mellett is alig látszott belőle valami. Dahakon körül pedig rubinpiros fény világlott, amelynek egyik sugara még a mennyezeten is áthatolt.
Pág?
Suttogta Nakor, és hirtelen kezdte megérteni az összefüggéseket. Most már tudtam, mi foglalja le Dahakont. Sajnálkozás nélkül eltette a lencsét a zsákjába. Felpattant, elsietett a mozdulatlan varázsló mellett, és elindult vissza a városba. Úgy döntött, a kiégett tanyán át távozik, mert így nem kell azzal vacakolnia, hogy kiosonjon a palotából, bár kénytelen lesz átúszni a folyón. Kicsit sajnálta, hogy tönkreteszi a szép új köntösét, de azért nem tétovázott. Margaret megpróbált elfutni, de a lábai nem engedelmeskedtek. Hátranézett a válla fölött, mégsem látta, mi üldözi. Elől az édesapja bukkant fel, kinyitotta a száját, hogy segítségért kiáltson, de képtelen volt hangot kiadni. Rémülten sikítani próbált. Az a valami már majdnem utolérte. Miközben a félelem elnyelte, kinyitotta a száját. Sikoltva ébredt. Az aj meglepte a szobában időző két lényt, ezért félrehúzottak. Margaret csatakos volt a verejtéktől. Háló inga testére tapadt, miközben félredobta takaróját és elindult Abigail ágyához. Bizonytalanul állt a lábán, de napok óta most először érezte tisztának az elméjét. Leült a barátnője ágyának szélére és megrázta őt. Abby? Szólongatta halkan. A lány mocorogni kezdett, de nem ébredt fel. Abby! Ismételte Margaret és rázogatni kezdte. Ekkor a lány egy kezet érzett a vállán, majd kiugrott a szíve, úgy megijedt. Megfordult, hogy elhessentse a lényt, de az idegen teremtmény helyett Abigail állt mögötte. Margaret felállt, hátát a falnak vetette, és rémülten elkerekedett a szeme. A második Abby mezítelen volt, és minden ízében tökéletes. Margaret épp elégszer fürdött együtt a barátnőjével, hogy felismerje az aprócska anyajegyet a köldöke fölött, vagy a forradást a térdén, amelyet még gyerekkorában szerzett, amikor a bátyja egyszer ellökte. A második Abby minden részlete tökéletes volt, kivéve a szemét. Az mereven, élettelenül bámult. Menj vissza aludni, suttogta a lény. Margaret elindult az ágya felé, de közben hátra nézett és meglátta a másik lényt, amely tátott szájjal ült a sarokban. A lány sikolya messze visszhangzott az éjszakában.